Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünke mai vasárnapon, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 11-től a 17-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 7. rész 11-től 17-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel, és az alkalomhoz illő alázattal. És lőn másnap, hogy méne Naim nevű városba, és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala, ki egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegyasszony vala és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az úr, megkönyörül-e rajta, és mondani ki, ne sík. És oda menvén illeti a koporsót, a vivők pedig megállának, és monda, ifjú, néked mondom, kelj föl. És felül le a megholt, és kezde szólni, és adá őt az ő anyjának. És elfogá mindazokat a félelem, és dicsőíték az Istent mondván, nagy próféta támadt mi közöttünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiméne ő felőle hír az egész Júdeába, és a körülvaló minden tartományba. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, Nain egy galileai kisváros volt, a Genezáret tótól a földközi tenger felé vívő út mentén, éppen egy útkereszteződésnél, ott, ahol az út részben folytatódott a tenger felé, illetve elágazott délnek Samária tartománya felé, és valahol ehhez az útkereszteződéshez közel feküdt ez a Nain nevű város, amelynek a település struktúrája hasonló volt a korabeli kisvárosokhoz, illetve nagyvárosokhoz. A házak többnyire egymáshoz szorosan épültek, kicsike udvarokkal, és minden település körül volt véve egy város fallal, és a település két végén, hogy így mondjam, vagy két szélén egy-egy kapu volt, egy szűk kapu, amelyen be, illetve kijárni lehetett. Ennek célszerűségi okai voltak, nevezetesen az, hogy a rossz emberek ellen legalább valami fajta védelmet nyújtson, és az emberek ezáltal látták azt, hogy ki jön be a kapun és ki megy ki, illetve azt is, hogyha valaki nem odavaló volt, akkor szemmel tudták tartani. És a falun kívül, vagy a falakon kívül volt a településhez tartozó, hogy úgy mondjam, gazdaságot szolgáló része, hogy még ma is olykor falva körül, ugye ott vannak a földek, amin lehetett dolgozni, illetve ott van az a gazdasági forrás, ami a település hátterét és ellátását biztosította. És azért bocsájtottam testvéreim ezt előre, hogy értsük majd azt a történetet, amelyik itt van, nevezetesen azt, hogy amikor történt egy ilyen településen valami, akkor az nagyon gyorsan eljutott egyik háztól a másikig, úgyis mondhatnám, hogy ilyen fotótűzszerűen ment végig egy-egy ilyen településen, ha valami különleges dolog történt, vagy valami hír érkezett egy-egy ilyen településre. És egészen biztosan, hogy amikor megtörtént az a tragédia, amelynek mi már a végét ismerjük a Szentírás leírásából, nevezetesen, hogy egy özvegyasszonynak egyetlen gyermeke meghal, ez ilyen futótűzszerűen végigfutott ezen a kisvároskán, és mindenkit megrendített. És onnan tudjuk ezt a megrendültséget, ezt már leírja a Szentírás, hogy amikor jön Jézus a tanítványaival a város felé, a város falak előtt találkozik azzal a gyászmenettel, akik jönnek kifelé a városból, mert hogy a temető is a városon kívül volt, ennek vallási okai voltak, nevezetesen, hogy az Ószövetség nagyon leszabályozta azt, hogy a vallásilag tiszta és tisztátalan hogyan fér, illetve hogyan nem fér meg egymással, és ezért a temetők is kívül voltak ezeken a falakon. Nos, Jézus és az ő tanítványai, akik mennek Naim felé, és éppen Kapernaumból a Genezáret tó felül jönnek, találkoznak azzal a menettel, akiről azt olvasuk, hogy egy édesanya síratja, egy özvegy édesanya síratja a fiát, és nagy sokaság kísérte ebből a városból ezt a menetet. Valószínű, hogy átfutott a döbbenet a városon, hogy mi történt. És megrendített mindenkit. Hát mindenek előtt azért, testvéreim, mert az ókori világban a nők kiszolgáltatottabbak voltak, mint ma. És általában a férfiakra rászorultak abban az értelemben, hogy anyagilag nem voltak függetlenek. És hogyha a családból kidőlt a családfő, akkor a fiakra maradt. Elsősorban a fiú gyermekekre, azt, hogy gondoskodjanak az édesanyjukról, esetleg lánytestvéreikről. Egyáltalán az a felelősség, ami volt, ez az övék volt. És ennek az asszonynak az egyetlen jövőbeni támasza az, amelyik kidől. És ott marad egyedül. Megrendül a város, és ezt az édesanyját kísérik. Azt is mondhatnám, hogy részesednek az ő fájdalmában. Hát az ember ennyit tud tenni. Megrendülten odaáll a másik mellé egy lehetetlennek tűnő helyzetben. De testvéreim, ez a kép olyan beszédes, amit olvasunk, hogy Jézus, amikor a tanítványaival elér Naim falai elé, akkor látja ezt a zokogó tömeget, ahogy hoznak kifelé abból a városból egy fiatal embert, letakarva fehér lepellel. Beszédes ez a kép, testvéreim, mert itt nem csupán arról van szó, hogy meghalt egy fiatal ember, hanem itt egy családnak a végéről van szó. Az egyetlen reménység megállt, és nincs tovább. Nem tudom, hányan tudják, hogy a jövő héten házasság hete van Magyarországon. Illetve az egész európai kultúrában, hiszen újra fel kell fedezni ennek a különleges kapcsolatnak az erejét, a megtartó erejét. És mikor ezt a történetet olvassuk, akkor testvéreim, látni kell, hogy olyas valami történik, hogy egy családnak nincsen folytatása. Nem csak kivisznek egy fiatalt, hanem elfogy egy nép. Megszakad egy vérség. Annak a gyerekei nem fognak gügyögni a családban, nem fognak rosszalkodni az iskolában, nem fognak bosszúságot okozni a szomszédoknak, mert meg sem fognak születni. Nem csak arról van szó, hogy ott áll egy édesanyja a fájdalmával, a testvéreim, hanem elvesz a remény. A remény a folytatásra. És egy nagy némasság marad, ahol a fiatalok halk vagy hangosabb sírások kíséretében elhagyják a várost. Ahol az élet mendegél kifelé a településekről, ott maradnak a néma házak, a bezárt kapuk, és a gaz lassan veri fel az udvart. Testvéreim, nem csak Naimban, hanem itt felénk is. Ki kell menni a magyar vidékre, Immár négy keréken gurul a posta háztól házig. Rég bezárták az utolsó iskolát. Lassan nyöszörögnek a rozsdás kapuk sarkai, és a lehullott cserepeket már nincs, aki visszategye. Mert a fiatalok elmentek, és mikor elhagyják a falu határát, azt a képzeletbeli falat, marad utánuk valami végtelen és ki nem mondott szomorúság. De tovább megyek, testvéreim, örömet és boldogságot keresve lépnek ki akár város határokon is, vagy várostáblát elhagyva és országhatárokat átlépve fiataljaink, olykor egy-egy családnak az utolsó sarja, aki még nosztalgiából hazajön, de már az ő gyermekei és unokái valószínűleg nem beszélik a nyelvet. Lehet, hogy anyagilag több lesz nekik, de nem lesz, aki majd egy virágot letegyen emlékezetül a nagyapák vagy a dédanyák sírjára. Mennek a fiatalok boldogságot remélve. És valószínűleg több pénzt is látva. És talán édesanyák összekulcsolt kezei, vagy befele fordult zokogása kíséri azokat, akik elmennek, akiket még kikísérnek, vagy talán csak kikísér valaki. Hiszen a naini történetben, testvéreim, és abban a helyzetben még élő egy közösségi emlékezés. És mikor történik valami, akkor egy egész közösség odaáll mindazok mellé, akikkel történik valami különleges. Ma már nem így van, magukra maradtak a családok, és ha történik is valami, akkor szép lassan csöndben egy-két ember van, akinek fáj, hogy kilépnek azon a lélekbeli kapun, és messze kerülnek attól a közösségtől, ahová ők valóban tartoztak. És amikor ez a lehangoló kép ott van Nain falai előtt, akkor ezzel a menettel szembe jön Jézus, az életnek ura. Jön Jézus szembe a sírókkal, a megrendültekkel, és nézi azt a tömeget, amelyben meglátja, mert nagy tömeg kíséri, ugye hallottuk a Szentírásból, meglát egy valakit, akinek a fájdalma még a tömegből is kiri. És ez az édesanyja. Valószínűleg, hogy Jézus sohasem látta, nem ismerte ezt a családot, nem látta az édesanyját, ő nem tudta, hogy ki az. De ebben a nagy tömegben egyetlen asszonynak a fájdalma mégis kirít a többi közül. Mert ő volt az, aki elveszítette az egyetlen fiát. És azt olvassuk az igében, hogy amikor látta ezt az asszonyt, akkor megszánta őt. Oda ment közel a koporsóhoz, ami nem az volt, amit ma ismerünk, testvéreink, keleten. Ugye leterítették egy fehér lepellel, vitték egy ilyen deszka alkotmányon a testet, és leterítették egy fehér lepellel, és így helyezték az emberi testet végső nyugalomra. Odalép Jézus, és megállítja ezt a menetet. Azt olvassuk, odalép a koporsóhoz, mert megszánta ezt a síró asszonyt. És mikor megáll ez a menet, furcsa dolog történik. Jézus nem megy oda az édesanyához megsimogatni, megvigasztalni. Nem is valami különleges dolgokat mond a síróknak, hanem odafordul, a lepel alatt letakart fiatal emberhez, és ezt mondja, így olvastuk: ifjú, neked mondom, kelj fel. Fiatalság. Kelj fel. Kelj fel és tér vissza az életbe. Ébredj fel, és légy remény. Légy reménye édesanyádnak, és mindazoknak, akik körülötted ott zokognak. Jézus Krisztusban kezdj újat. Mert a szó az hangzik. Ifjú, neked mondom. Kelj fel. Kelj fel, és ezt értsük, testvéreim, azon túl, amit Jézus mond, aki megbizonyítja itt isteni hatalmát, a halál fölött győző erejét, lelkileg is mondja. Kelj fel, légy jövendője és reménysége azoknak, akik szeretnek, akik siratnak. Mert ott, ahol ez a jézusi szó hangzik, testvéreim, ott feltámad az életre a remény. Jézus egy csodát tesz itt Nain falai előtt, bizonyítja isteni hatalmát a halál fölött, de ennél többet is tesz Jézus. Szembesíti a lemondó embereket azzal, hogy ott, ahol emberileg elveszett a remény, Krisztusban még mindig van új és új kezdet. Nem visszafordítja az időt Krisztus, hanem életet ad és tartalmat ad annak az életnek, amelynek folytatódnia kell. És ez a fiatalember életet kap, az élet, az édesanyja reménységet kap, de azok, akik ott állnak körülöttük, akik sírtak, azok megdöbbennek. Megdöbbennek és elcsodálkoznak. Hogy szembesíti a lemondó, síró embereket az isteni jelenvalóság krisztusi erejével. És testvéreim, ez egy hatalmas erő és biztatás nektek, akik azt gondoljátok, és azt gondoljuk, hogy fiataljaink elvesztek. Nem vesztek el, mert ott, ahol jön Jézus és szól, és ott, ahol majd ez a szó eltalál, akár a halottnak hitt testig és lélekig, ott majd lesz új élet. És én hiszem, hogy egyszer itt Magyarországon is lesz új élet. És ez az új élet Krisztusban lesz. Családokban indul el. Mert szól Jézus a fiatalokhoz. Fiatalság, ifjúság, kelj fel! És légy reménye azoknak, akik körülötted vannak. Jézus erejében megfordítható, testvéreim, a sorsszerűség, amelyben lemondunk, és azt gondoljuk, hogy a történelemnek csak egyetlen kifutása van, az, ami a szemünk előtt zajlik. És megtörténhet az, és meg is történik Krisztus jelenlétében, amit lehetetlennek tart az ember. És egyszer nem csak halk vagy hangosabb sírással megyünk majd kifelé, hanem egyszer majd reméljük, hogy örömmel jönnek befelé. Megfordul az egész, és újra erősek lesznek a közösségeink. Újra egymás mellett lesznek a családjaink, úgy, ahogy szeretetben, Isten akaratában együtt kell lenni. Ott, ahol Jézus szava erős lesz és életet ad, ott lesznek majd erős kis közösségek, és lesznek erős nagy közösségek. És akkor nem csak a keserűség terjed futótűzként, hanem majd az öröm is futótűzként fog terjedni. És egymásnak az örömünkről fogunk beszélni, és a sikereinkről fogunk beszélni, és arról a győzelemről fogunk beszélni, amit Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban közöttünk tett. Íme visszatért az, akit mi elveszettnek gondoltunk. És íme élet van ott, ahol mi sírattuk, és lemondtunk, Szeretném, testvéreim, ha lelkiekben is igaz lenne ez a boldogság keresés a ma nemzedékében, hogy a Krisztussal való találkozásokban a családok öröme tér vissza. Először csak ott bent egy belső békesség annak a szívében, akit megérintett az élő Jézus Krisztus, aztán visszatér a családi közösségbe, aztán visszatér a nemzedékek viszonyába, és visszatér a mi közösségeinkbe. De nem mondjuk azt, hogy visszatér, hiszen sok minden itt van, és ennek örömét tapasztaljuk. Testvéreim, én azt kívánom, hogy ennek az örömét egyre többen tapasztalják meg, hogy amikor Krisztus szól az élet szavával, ott ez az öröm legyen jelen a családokban. Örömmel térjünk vissza ki a maga családi lakhelyére, és beszélje az Isten nagy csodáit, Krisztus halál fölött is győző erejét. Amen. Értünk, jöttél, Úr Jézus Krisztus! Értünk, akik néha szomorúságot hordozunk, máskor örömeink vannak. Van életünknek kiteljesedése, és van, amikor úgy érezzük, hogy nagyon mélyre jutottunk. De te jöttél mindenkihez. Mindenkiért meghaltál a Golgotai kereszten, és mindenkiért feltámadtál harmadik napon, és kijöttél dicsőségesen. Hogy reményt adja, hogy reményt adtál Nain falai előtt egy édesanyának, egy egész közösségnek. És azért jössz most a 21. században, hogy reményt adj nekünk is, akik veled vagyunk, akik benned élünk. És köszönjük, hogy ennek a reménynek a zsengéi már kihajtottak itt közöttünk. És azért lehetünk együtt így, ebben az örömben, ebben a csendben. Mert az ige jó földbe hullott, növekedik és terem. Áldunk és magasztalunk, hogy szólsz hozzánk. Szeretnénk imádkozni te hozzád mindenek előtt azokért, akik házasságban élnek évtizedek óta, akik jó napokban és rossz napokban, türelemben és türelmetlenségben is megmaradtak egymás mellett, akik keresték orcádnak igazságát, csak gyengeségben erőt kértek és kaptak. Köszönjük az így megszületett gyermekeket, unokákat. Köszönjük a példaadást. Köszönjük a sokszor kinyíló ajtót, az ölelést. És köszönjük, hogyha már ők nincsenek is testben közöttünk, de szeretetük még mindig itt van azoknak, akik így fogadtak, így öleltek és így nyitottak ajtót. Különösen hálát adunk most egy nagy családért, aki úgy jött ide emlékezni egy régi szeretetre, hogy közben egy új életet is hozott. Hogy nyilvánvalóvá váljék igédnek üzenete, nem csak kifelé megyünk a falakon kívülre szomorúan, hanem igenis be a közösségekbe örömmel, ahol a tőled nyert erő és öröm nyilvánvalóvá válik. Köszönünk mindenkit, aki csöndben bátor eléd letenni mindazt, ami a szívében van. Légy erős, hatalmas, győzelmes Úr közöttünk, Jézus Krisztus. Amen.